Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Jakab Péter, a Jobbik elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, és örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat!
Így utólag nézve is jó ötlet volt az előválasztás, mert van haszna is, meg van kára is, de mi a mérleg?
Én csak a hasznát látom, tehát egyrészt egy viszonylag apolitikus időszakban, mondjuk a nyár az politikai szempontból semmiképpen sem nevezhető túlságosan aktívnak, sikerült megmozgatni a választópolgárokat, tehát bebizonyosodott az, hogy óriási igény van arra, hogy a közéletben aktívan szerepet vállaljanak a választók, és ha megkapják a lehetőséget, akkor ezzel a lehetőséggel élnek is. Ez az egyik fontos hozadék az előválasztáson, tehát hogy sikerült ébren tartani a választók polgárok érdeklődését a politika vonatkozásában. A másik pedig az, hogy most először adtuk meg azt a lehetőséget a választóknak, hogy ne a politikusok mondják el azt, hogy ki a legjobb, ki az, aki méltó és alkalmas arról, hogy kihívja Orbán Viktort a jövő évi országgyűlési választáson, hanem mondják el maguk a választók, és a választói akarattól nem kell félni. Előfordult az, hogy valakinek, tehát nem a szívének kedves jelölt nyer. De nem kell egymást szeretnünk ebben a küzdelemben, hanem el kell fogadnunk a választói akaratot, és a győztes mögé mindenkinek teljes erőbedobással oda kell állnia, hiszen csak így lehet esélyünk a jövő évi választáson a győzelemre.
Az nem számít kárnak, hogy nagyon sok politikai szereplő számára nem úgy alakult az előválasztás, mint ahogyan akár az utolsó pillanatban közölt adatok azt előrevetítették.
Nem a politikus a lényeg, hanem az ország. Ez az ország mindig akkor fejlődött, mindig akkor lépett elő a kettőre, hogy olyanok vezették, akik képesek voltak ezért az országért áldozatot hozni. Akkor, amikor mondjuk egy politikusnak, legyen az vezető politikus vagy képviselőjelölt valahol a végeken, vissza kell lépnie valaki másnak a javára, mert a választók úgy döntöttek, hogy neki adják meg a lehetőséget, és ezt egy politikus meg tudja tenni, képes hátralépni azért, hogy a nemzet kettőt léphessen előre, az egy olyan áldozatvállalás, amely méltóvá teszi az ellenzéket arra, hogy hatékonyan tudja vezetni ezt az országot 2022-től.
Hogyan értékeli a saját szereplését? Ugye nem került be a második fordulóba, ami nagy meglepetés volt, azért lássuk be.
Az elsődleges célom az volt, már amikor elindultam magán az előválasztás, hogy a lehető legtöbb jobbikos jelölt állva maradjon, legfőképp azokban a körzetekben, ahol éreztük, tudtuk, tapasztaltuk azt, hogy nekünk van esélyünk legyőzni a fideszes kihívót. Ezek nagyon nehéz körzetek, jellemzően vidéki választókörzetekről van szó, ahol a Fidesz nagyon erős hitfőállásokkal rendelkezik, kis településekről van szó, falusi környezetről, de a Jobbik is itt rendelkezik azzal a szervezettséggel, hogy meg tudjuk fogni, meg tudjuk előzni a fideszes jelölteket. Ahhoz, hogy ezt így is tudjuk tenni, meg is tudjuk tenni jövőre, ahhoz el kellett nyerni a választók bizalmát az előválasztáson. 47 körzetben indultunk el jobbikos jelöltekkel, vagy Jobbik által támogatott civilekkel, és ebből a 47 körzetből 29 választókörzettel, a második legtöbb választókörzettel a jobbikos jelöltek nyerték el a bizalmat, hogy jövőre kihívjuk a Fideszt.
Ez a párt szempontjából nyilvánvaló egy nagy előrelépés, mert hogy állva maradtak a rendes nagy választásra. De az elnök szempontjából, az ön szempontjából az, hogy nem került be a második fordulóba, ezt hogy értékelni?
Tekintettel, hogy a Jobbik elnöke vagyok, és nem más párt, ezért nekem ez egy nagy siker, hogy a jobbikos jelöltek ilyen nagy számban maradtak. És egyébként civil jelöltek is, tehát ugye Márki-Zay Péter mozgalmából 6 civil jelölt is a Jobbik frakcióját választotta, befogadtuk őket, segítettük a kampányukat. Szerintem ez az összefogás legszebb példa egyébként, amikor civileket is be tudunk fogadni egy párt infrastruktúrába, egy párt frakcióba. Ami az én szereplésemet illeti, nyilván nagyon szerettem volna a második fordulóban is megmérettetni magam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott akkor, amikor kiderült, hogy a negyedik helyen végeztem, de lehetett volna más eredmény. Tanácsadóim mondták, hogy Péter, ott kell halászni, ahol halak vannak. Ott kell kampányolni, ahol sok az ellenzéki szavazó, meg kell csípni Budapestet. Én meg azt mondtam erre, hogy persze, hogyha csak én vagyok a fontos, akkor kampányoljunk Budapesten, próbálj még több szavazót szerezni az ellenzéknek, itt már nem nagyon lehet. Budapest már az ellenzéki. A vidék viszont nem. A vidéket meg kell szólítani, és a tapasztalat meg a történelmi múlt azt mutatja, hogy mi jobbikosok tudjuk a vidéket megszólítani. Ez viszont nem megy a választások előtt 3 hónappal. Kőkemény munkát kellett beletenni abba, hogy a vidéki választókörzeteket meg tudjuk mozgatni, és át tudjuk fordítani majd az ellenzéki
vára. Az állva maradt jobbikos jelöltek számából ez úgy tűnik, hogy sikerült. Meg volt osztva, hogy a személyes kampánya az hol folyik az országban? Mert ha azt mondja, hogy a tanácsadói azt mondták, hogy a halastóba kell halászni, akkor ebbe borítékolva volt a kudarc.
Benne volt a kudarc lehetőség, ha az én szempontomat nézzük, és hogyha én vagyok a fontos, de ahogy mondtam, nem én vagyok a fontos. Nekem az volt az elsőleges szempont, hogy próbáljuk meg növelni az ellenzéki tortát. Azzal nem vagyunk előrébb, hogyha az ellenzéki tortát újra szereteljük, és akkor nekem talán több jut, a másiknak egy kicsit kevesebb, attól még a torta mérete nem lesz nagyobb, már pedig ahhoz, hogy legyőzzük a Fideszt, az nem elég a meglévő ellenzéki szavazókat megmozgatni és őket megszólítani. Jelenleg ugye a közvéleménykutatások szerint nagyjából döntetlenre állunk, fej-fej mellett van a Fidesz tábora, meg az ellenzék tábora. Ennél több kell, növelni kellett az ellenzék szavazó táborát, ezt pedig nem Budapesten tudjuk elsősorban megtenni, hiszen itt már rendben vagyunk, hanem a vidéki, nehéz, apró falvas, kis településes választókörzetekben. Nekem volt az a feladatom, munkamegosztás nélkül is, hogy ezeket a településeket végigjárva megszólítsam az ott élő szavazókat.
Az meglepte, amikor Karácsony Gergely az első helyről visszalépett a második fordulóban a harmadik helyezett javára?
Csalódott voltam. Nem is a meglepetés a legjobb szó, hanem a csalódottság. Én szerintem, hogyha valaki elindul egy előválasztáson, és folyamatosan azzal kampányol, hogy ő jelenti a megoldást Magyarország számára, én is ezt mondtam, mert ebben hiszek és ebben hittem, akkor szerintem annak végig kell csinálnia ezt a kampányt, és tényleg a választókra kell bíznia a döntést, hogy megmondják ki a legalkalmasabb személy. Ezért is mondtam én azt a Jobbik elnökeként is a második fordulóban, hogy senkit nem fogunk támogatni. Nem akarok befolyásolni senkit. Nem akarom, hogy valaki azért szavazzon egyik vagy másik jelöltre, mert én azt mondtam. Felnőtt emberekről van szó, akik meg tudják hozni a döntésüket, erről szól az előválasztás, és nekem utána egy feladatom van, a választói akaratot tiszteletben tartva támogatni a győztest.
De most már ez a helyzet elmúlt. Akkor hogy emlékszik vissza? Márki-Zay Pétert vagy Dobrev Klárát látta-e jobb jelöltnek? És egyáltalán mi számít jobb jelöltnek abban a helyzetben, amikor a választás még nincs itt?
Én azt gondolom, hogy mind a kettő jelölt alkalmas arra, hogy alkalmas lett volna arra, hogy vezesse Magyarországot. Dobrev Klárával talán könnyebb lett volna a helyzet olyan értelemben, hogy egy párt struktúrában szocializálódott politikusról van szó. Mi pártpolitikusok ugye az elmúlt években, mondjuk az elmúlt három évben szisztematikusan építettük az ellenzéki összefogást. Tisztában voltunk, tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nagyon nehéz munka, rengeteg kompromisszummal, nagyon sok beszélgetéssel, nagyon sok áldozatvállalással jár, ugye. Aki nem látja a kulisszák mögötti történéseket, az nem tudja, de konszenzussal hozunk minden egyes döntést. Tehát addig vitatkozunk, addig gyúrjuk egymás álláspontját, amíg 6 politikai szereplőből, 6 pártból, most már Márki-Zay Péterrel kiegészülve 7 politikai szereplőből, 7 rá nem mondja az igent. Ez nagyon melós műfaj, de csak akkor érezheti egy párt saját magáénak az adott döntést, hogyha ő maga is rámondja az áment arra a döntésre. Nyilván, aki ebben a struktúrában szocializálódott, és az elmúlt 3 évet végig dolgozta az összefogás építőjeként, azt tudja, hogy hogyan kell folytatni. Péter, ő civilként kívülről érkezett ebbe a rendszerbe. Neki a kompromisszum készséget, én azt gondolom, hogy még tanulnia kell. Hozzáteszem, hogy sok időnk már nincs ezt tanulni. Vigyázni kell az ellenzéki összefogásra, vigyázni kell az egységre. Nehéz volt megteremteni, de hogyha képesek vagyunk kompromisszumokat hozni az elkövetkezendő időszakban, képesek vagyunk vigyázni egymásra, akkor jövőre meg lehet a siker. Az egységre kell vigyázni, meg a hitre. Az egységet mi megteremtettük, és azt gondolom, hogy a választók hisznek a győzelemben. Nem szabad őket elbizonytalanítani szerencsétlen kijelentésekkel.
De ebben a helyzetben egy pártpolitikai csatatéren szocializálódott jelölt képességei azok előnyt jelentenek, amikor az ellenzéki pártok folyamatosan azt mondják, hogy nagyon sok civilt kell bevonni, akik hát azért civilek, mert nem a pártpolitikai csatatéren élnek.
És ezt meg is tettük, tehát ezért volt nagyon nagy siker az előválasztás, mert lehetővé tettük azt, hogy a civilek is szerepet vállaljanak. Ugye, ahogy mondtam, nekünk 47 jelöltünk volt, akiket elindítottunk az előválasztáson, ebből 12 civil. A 12 civil jelölt mögé pénzparipát, fegyvert, mindent oda tettünk, kampányoltunk, ugyanúgy mögöttük, mintha jobbikos jelöltek lettek volna, és a 12-ből 6 meg is nyerte az előválasztást. Szerintem az összefogásnak tényleg az a legszebb példája, amikor civilek is képesek egy pártpolitikai közösséghez csatlakozni, és mi pártpolitikusok is képesek vagyunk félretenni azt, hogy mi pártpolitikusok vagyunk, és azt mondani, hogy itt most nem a párt az első, hanem az alkalmasság. Legyen az pártpolitikus, vagy legyen az civil jelölt, ha alkalmas, akkor támogatnunk kell.
Hogyan akarják a közös miniszterelnök jelöltjüknek, Márki-Zay Péternek a kompromisszum készséget elmagyarázni, arra őt rávezetni, azon a tényen kívül, hogy amikor majd, ha úgy alakul és megnyerik a választást, akkor őt ott pártok fogják miniszterelnöknek megszavazni.
Neki is ez az érdeke, tehát máskülönben nincs győzelem. Maga a konszenzuális döntéshozattal is azért született meg, mert itt mindenkinek tudomásul kellett vennie, hogy egy nagyon szoros küzdelem várható a választásokig, a választásokat követően is a kormányzati egységet fenn kell tartani. Lehet, hogy csak pár mandátumon múlik majd az ellenzéki győzelem sorsa, És lehet, hogy a legkisebbre is szükség van. Tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk az LMP nem tudom, 2-3% áll, és hogy elhanyagolható egy 2-3%-os pártnak a részvétel az ellenzék összefogásban, de hogyha ezen a 2-3%-on múlik a győzelem, akkor éppen minden múlik rajta. Ezért fontos az, hogy ebben az együttműködésben mindenki győztesnek érezze magát. És Márki-Zay Péternek is akkor lesz meg a sikere, akkor lesz egy győztes győzelem élménye a választásokat követően, hogyha ezt az ellenzéki egységet egyben tudja tartani. Persze lehet erőket fordítani arra, hogy a fideszes szavazókat is megszólítsuk. De jelenleg a legfontosabb feladat egyben tartani az ellenzéki tábort, és azokat a bizonytalanokat becsatornázni az ellenzék mögé, akik ma még nem döntötték el, hogy melyik oldalra húzzák az X-et. A bizonytalan szavazó a rendelt, a stabilitást és a kiszámíthatóságot szereti. Ezt az élményt kell megadni nekik.
Elemezték az adatokat, hogy végül is miért Márki-Zay Péter nyert a második fordulóban? Megértették, hogy pontosan mi történt?
Nyilván az embereknek kellett egy új hang, aki eddig a pártpolitikában még nem volt jelen. Ugyanakkor egyébként Hódmezővásárhelyen az összefogást győzelemre vezette, hiszen ott többször is megnyerte a polgármesteri választást. Tehát mondhatták azt a választók, hogy van egy olyan politikus, aki polgármesterként már megmutatta, hogy hogyan kell az összefogás receptjét sikerre vinni, és hogyha ez kicsiben neki sikerült, akkor talán menni fog neki nagyban is. Nyilván egészen más egy településen az ellenzéki együttműködést megteremteni, mint országos szinten. Mi megteremtettük. Annyit kérek csak Pétertől, hogy vigyázzon rá.
Jó, de Hódmezővásárhelyeken kívül azt, hogy mennyire sikeres Márki-Zay Péter, mint polgármester, azt igazából senki nem tudja, mert nem ott élünk.
Így van, de az embereknek sokszor az is elég, hogyha valaki képes volt megmutatni azt, hogy egy rezsimet, ahol egyébként Lázár Jánosnak az egyik bázisa volt, át tudja fordítani az ellenzék irányába, és egyébként azért Márki-Zay Péter ott az ígéreteit szépen teljesíti, tehát én azt gondolom, hogyha megnyeri a választást az ellenzék együttműködés részeként, akkor nem fogunk benne csalódni.
Milyen párt most a Jobbik? Mi a definíciója?
Keresztény szociális nemzeti néppárt vagyunk, ami azt jelenti, hogy a nemzet egészét képviseljük. Mindenkit vissza akarunk emelni a nemzet testébe, akit a Fidesz az elmúlt 12 évben akár a szegénysége okán kitaszított a nemzetből. Azt tapasztalom, hogy a kormánypárt hát ugye politikai síkon is így igyekszik megosztani a nemzetet, és hát ugye Kövér László mondta, hogy az ellenzéket nem tekinti a nemzet részének, én a fideszes szavazót is a nemzet részének tekintem, és bízom abban, hogyha eljön a nemzeti egységkormány ideje, és 2022-ben egy új nemzeti egységkormány alakul, akkor a fideszes szavazó is érzékelni fogja, hogy sokkal jobb az élete. Nem csak azért, mert szabadon elmondhatja a véleményét, akkor is, hogyha egyébként az nem egyezik a kormányzó pártok véleményében, hanem azért is, mert nem 4 évente egy zsákrumplit fog kapni, és nem a választások előtti osztogatásban fog kimerülni a jóléti politika, hanem lehetőséget, kiszámíthatóságot és jövőképet, hogy ő is, a családja, a gyermeke is Magyarországon tudjanak boldogulni, és ne Londonban kelljen majd a konzulátuson sorban állni, amikor szavazni kell.
Volt valami, amit önnek, mint elnöknek kellett kirakni a hajóból, hogy a Jobbik az más legyen, mint ön előtt volt?
Amikor 2020 januárjában a kongresszus bizalmát kértem, hogy én legyek a Jobbik elnök, akkor világossá tettem, hogy én az ellenzék összefogásban hiszek. És világossá tettem azt is, hogy a 2018-asok hibáit nem akarom elkövetni. Ugye a 2018-asok, az akkori ellenzéki pártelnökök, ahogy mondani szoktam, egy valamit nem tudtak legyőzni, a saját egójukat. Mindannyiuk azt mondta, hogy le fogjuk győzni, én egyedül le fogom győzni a kormánypártot, csak hát a számok 2018-ban is azt mutatták, hogy ez a játék egyedül nem megy. A Fidesz csak akkor tudjuk legyőzni, hogyha képesek vagyunk kompromisszumokat kötni és megteremteni az egységes ellenzéket. Én emellett tettem hitet. Akik ezt az utat nem tartották követendőnek, vagy nem tudták legyőzni a saját egójukat, és azt mondták, hogy azért nem szabad mindenkivel összefogni. Márpedig aki azt mondja, hogy nem szabad mindenkivel összefogni, az a Fidesz hatalma maradását segíti, ők elhagyták ezt a hajót. Akkor nem tudom, az Origo meg a hasonló ilyen propaganda lapok naponta írták meg, hogy szakad a Jobbik. Én meg azt mondtam, hogy azt érdekel, hogyha óránként leírják, de tisztítsuk meg a pártot azoktól, akik nem hajlandóak mindent megtenni a kormányváltásért. Ez meg is történt.
Mi marad az eredeti Jobbikból, a mostani Jobbikban?
Hát az alapvető célkitűzésünk az nem változott, ugye, hogyha valaki elolvassa a 2003-as alapító nyilatkozatunkat, abban benne van, hogy a Jobbik a nemzet egészét képviseli. Aztán elmentünk egy nemzeti radikális irányba, egy réteg pártá vált a Jobbik, és mondhatnám azt is, hogy a néppártosodás kiteljesítésével, ami az elnöknek nem alatt befejeződött, valóban képesek voltunk visszatérni a gyökerekhez és megvalósítani ezt a tételmondatot, hogy a Jobbik valóban a nemzet egészét képviseli.
Hogyan fogják elérni, hogy ne gyurcsányozódjanak össze, ahogyan Márki-Zay Péter mondja, és amire nagyon sok kísérlet van, azzal a Gyurcsány Ferenccel, akivel a Jobbik Hát az ég és föld pozíciót képviselte.
Hát ugye a Fidesz mindent elkövet azért, hogy összegyurcsányozza az ellenzéket. Nyilván
hát összefogásban dolgoznak, van benne logika, amit mondanak.
Annyira jó lenne, hogyha a nemzet egészen képes lenne összefogni. Ez az igazi nemzeti politizálás, amikor betemetjük az árkokat, és ideológiáktól, párthovatartozástól függetlenül mindenkinek képesek vagyunk békejobbot nyújtani.
De ez egy utópia, nem? Ha a nemzet egészen összefog, akkor nem kellenek pártok. Mert hát összefogott a nemzet. Minek a politikai érdekképviselet?
De ettől még lehetnek iránybeli különbségek, hogy valaki nem tudom, a stadionokat tartja fontosnak, van, aki meg a szociálpolitikát tartja fontosnak, van, aki a luxusjachtokat tartja fontosnak, van, aki pedig azt, hogy a magyar emberek megfelelő bérszínvonalon, vagy éppen nyugdíj színvonalon tudják leélni az életüket. Tehát nyilván hangsúlybeli eltérések lehetnek. Én azt gondolom, hogy már az is lehetne egy közös nemzeti minimum, hogy zéró toleranciát hirdetünk a korrupcióval szemben. Ez is teremthetne egy nemzeti egységet. Amikor én az első pártelnöki értekezeten leültem, Gyurcsány Ferenccel is egyébként egy asztalhoz, akkor nekem ez volt az együttműködés egyik fő kritériuma, hogy rögzítsük írásban, egy közös alapelvként, hogy lesz Magyarországon elszámoltatás. És ebbe mondjuk ki, hogy igenis elég volt abból, hogy ezt az országot szabadon le lehet rabolni, vessünk ennek véget, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, állítsunk fel akár román mintára egy magyar korrupció ellenes ügyészséget, és mondjuk azt, hogy ha egy csokit nem lehet ellopni a boltból, akkor ne lehessen ellopni a Balatont se. Ha nem lehet ellopni egy kefilt, akkor a Mátrai erőművet se lehessen ellopni és privatizálni. És amikor ebben képesek voltunk egy közös nemzeti minimumot kimondani, akkor azt mondtam, hogy igen, lesz Magyarországon valódi rendszerváltás, mert akik ennél az asztalnál ülnek, komolyan gondolják.
De vannak olyan pontok ebben az együttműködésben, ahol a Jobbik álláspontját világosan nap mint nap fel kell mutatni, már csak azért is, hogy ne vesszen el az együttműködésben a Jobbik arca, arculata, hangja.
Minden nap felmutatjuk azt, hogy mik az elvárásaink, mert van egy közös szakpolitikai munka. Tehát az ellenzék együttműködés azzal kezdődött, hogy letettük a közös alapvetéscsomagot az asztalra, megállapodtunk azokban az alapelvekben, amelyek mentén az együttműködés körvonalazódni fog. Majd ezt követően a szakpolitikusaink leültek egy asztalhoz, és egyre mélyebbre ásva kezdték el kidolgozni azokat a szakpolitikai részletpontokat, részletjavaslatokat, amelyekben egyetértés mutatkozik. Azt mondom, hogy a közös programalkotás 90%-ban meg van, még 10%-nyi vitáspont mutatkozik, de azt gondolom, hogy legkésőbb a január hónap során ezen vitáspontok végére is ki tudjuk tenni a megfelelő írásjelet, és azt tudjuk mondani, hogy lezárult ez a folyamat, és megvan a közös kormányprogram.
Mi az, ami vitáspontnak számít most?
Hát a vitáspontot nem tesszük ki az asztalra. De nem... Falsúlyos kérdésekről van szó, tehát nem arról van szó, hogy elkezdünk vitatkozni az, hogy be kell vezetni az eurót, vagy nem kell bevezetni az eurót. Egyetértés van abban, hogy be kell vezetni, abban, hogy pontosan mikor kell majd ezt megtenni, abban vannak gazdaságfilozófiai nézeteltérések, de ez a nagy egész szempontjából már részletkérdés. Tehát azt gondolom, hogy falsúlyos viták nincsenek, de amik vannak, azokat meg a háttérben kell ezonkorázni, és nem a nyilvánosság előtt.
Ugye megkezdték a közös program ismertetését, éppen ma a gazdasági volt terítéken. Ez akkor már egy kitárgyalt, minden ellenzéki együttműködő párt által aláírt konszenzusos program?
Bejelenteni azt lehet, amiben már konszenzus van, így van. Ez az ellenzék együttműködés egyik alapszabálya, csak azt jelentjük be, amelyben a 7 politikai szereplő ki tudta mondani az álment. Ahol még viták vannak, ott nincs mit bejelenteni, ott még vitatkozni kell, és ha majd megvan a megegyezés, akkor kell a nyilvánosság elé állni.
Ez ugye most egy választási program, mert hát választás előtt vagyunk. Nem kormányprogram, mert az akkor szokott lenni, amikor a kormányt megválasztják és elindul. Ez akkor választási program, így kell értelmeznünk?
Választási program, ahol az igazat mondjuk, tehát ezt követően kormányon is meg kell valósítani.
Garantált európai minimálbérről beszélt ma a Demokratikus Koalíció képviselője, Z. Kárpát Dániel pedig egy célzott foglalkozási csoportokra fókuszált béremelésről. A kettő nyilvánvalóan nem ugyanaz. Milyen bérpolitikában gondolkodnak?
Több pénzt kell hagyni a magyar embereknél, szerintem ez a legfontosabb alapvetés, és egy főgazdaság filozófiai eltérés ahhoz képest, amit az Orbán kormány képviselők. Azt mondják, hogy kevesebb pénzt kell hagyni az embereknél, európai összefüggésben és összevetésben mindenképp, mert ugye Orbán Viktornak az a gazdaság filozófiai tétel mondata, hogy annál sikeresebb a magyar gazdaság, annál versenyképesebb Magyarország, minél olcsóban dolgoznak a magyar munkavállalók, ugye. Emlékezetes, és még ma is felmegy tőle a vérnyomásom, amikor meghallgatom azt a szaúdi befektetők előtt mondott beszédet, amelyben Orbán Viktor azt ecseteli, hogy hát azért érdemes jönni Magyarországra befektetni, mert nálunk a minőségéhez képes feltűnően olcsó a munkaerő. Tehát esküszöm, történtanárként azt mondom, a rabszolgákkal beszéltek, meg a rabszolgákról beszéltek így annak idején az ókorban, mint hogy Orbán Viktor a magyar munkavállalókról.
De ha ez beszél. A politikája a miniszterelnöknek és a Fidesznek, akkor hogy lehet, hogy csökkentik a személyi jövedelemadót az elmúlt időszakban, meg a munkáltatókat terhelő járulékot is, meg családvédelmi rendszer. rendszert üzemeltetnek. Ezt az emberek valószínűleg otthon látják, hogy ez a pénz ez van vagy nincs.
Választások jönnek. És azt a pénzt még nem is látják, amit elvettek tőlük. Azt nagyon nehéz észrevenni azt a pénzt, amit oda sem adnak neki, azért, mert mondjuk a korrupciós csatornákon keresztül milliárdokat égetnek el. Tehát egészen elképesztő, hogy a Magyar Nemzeti Banknak az egyik jelentése szerint ma egy átlagos magyar családnak 16 millió forint megtakarítása van. Tehát szólok a kedves rádió hallgatóknak, hogy elvileg, hogyha a Magyar Nemzeti Bank igazat mond, akkor nekik otthon családonként 16 millió forintnak kell valahol a szekrénybe vagy a paplan alatt hevernie. Ha nem találják meg ezt a 16 millió forintot, akkor az nem azt jelenti, hogy nem dolgoztak meg ezért a pénzért, hanem azt jelenti, hogy ezt a pénzt nem adták nekik oda. Valaki másnál van ez a pénz, ugye egy friss számítás szerint Mészáros Lőrinc az idei évben 720 milliárd forintos közpénzt tett zsebre közbeszerzéseken keresztül. Tehát megvan a 16 millió forint, látjuk, hogy hol van. Ott van Mészáros Lőrincnél és a NER rendszer különféle oligarcháinál, de a magyar munkavállalóknál nincs ott ez a pénz, pedig megdolgoztak érte. Mi lenne, hogyha visszaadnák? És nem csak a választások előtt. Nem csak a választások előtt adnánk 13. havi nyugdíjat, hanem mondjuk visszavezetnénk a svájci indexálást, aminek a kivezetésével egyébként a Fidesz éves szinten 440 ezer forinttal károsította meg a nyugdíjasokat. Hát most visszaadunk egy 80-as Feri bátyám. De a Feri bátyámnak el kell magyarázni, hogy neki nem egy 80-as jár vissza, hanem évente 440 ezer átlagosan.
De a svájci indexálás ígéretét bejelentették, mert azt én nem olvastam, vagy csak elkerülte a figyelmet.
Ez még a jövő zenéje, de be fogjuk jelenteni, így van. Tehát ebben konszenzus van, hogy a svájci indexálást vissza kell vezetni a magyar nyugdíjas politikába.
Tehát akkor garantált bérminimum és európai minimálbér. Az európai minimálbér azt ki fogja finanszírozni?
Nézze, tehát a magyar államnak kell olyan gazdaságpolitikát folytatni, hogy lehetővé tegye a minimálbér emelést. Nyilván nem a vállalkozóknak a nyakába kell varni az egészet, hogy ti emeljétek meg a minimálbért, úgyhogy egyébként folyamatosan adókkal sarcolják a magyar vállalkozói réteget, a kis és középvállalkozókat. Miközben egyébként, tehát mondhatnám azt is, hogy egy igazságos újraelosztásra lenne szükség. Hogyha a multinacionális vállalatokat nézzem meg, amelyek azért elég csak tőkeerősek. Azt hiszem, talán az Audi vezérigazgatója mondta a válság alatt Németországban, hogy hát most nem az Audit, meg nem az autóipari cégeket kell megtámogatni, mert ők túl fogják élni a válságot, hanem mondjuk a vendéglátóipart, ahol viszont tényleg le kellett húzni a rolót. Tehát a multik még a válságot is képesek túlélni. Mégis a magyar kormány az elmúlt években, ha csak az átlagot nézem, akkor minden egyes újonnan létrehozott munkahely után a multiknak 15 millió forint visszanemtérítendő támogatást adott, akár közvetlenül, akár adókedvezmények formájában.
Nem adna a multinak visszanemtérítendő támogatást? Akkor nem jönne ide, nem adna munkát annak, aki most nála dolgozik. Nem lenne nagyon népszerű.
Legyen esélyegyenlőség. Én megnézem azt, hogy kiket akarok képviselni. A multikat, akik aztán ébérért szalagmunkát adnak a magyar munkavállalóknak, vagy a magyar kis- és középvállalkozót, vagy akár a családi vállalkozókat, vagy őstermelőket, egyéni vállalkozókat akarom-e támogatni, akik nem fogják kivinni a profitot, akik itt fogják elkölteni a pénzüket, itt fognak úgy munkahelyet teremteni, hogy az alkalmazottjaik is itt költik el a bevételüket, és hova tovább, ha jön egy válság, akkor egy magyar autószerelő az nem fogja áttelepíteni a cégét Vietnámba, hogy mondjuk ott olcsóban tudjon majd munkavállalókat alkalmazni, hanem itt akar túlélni, ha kell profilváltása, ha kell kormányzat segítséggel, de itt fogja túlélni a válságot, és itt fogja megőrizni a magyar munkahelyeket. Melyik az érdekünk? Az, hogy a szalagsort támogassuk, vagy az, hogy a magyar vállalkozóknak adjunk lehetőséget? Én azt gondolom, a magyar vállalkozó lehetőséget érdemel, ők nem kapnak olyan adókedvezményeket, mint egy multi. Most megkérdezem Önt, hogy egy pékmester, mit meg nem adna, ha azt mondaná neki a magyar kormány, hogy barátom, kapsz te is 15 millió forint visszanemtérítendő támogatást, tudod, mit a kétharmadát fordíts béremelésre, hogy a melósodat meg tud őrizni, és jó bérszínvonalon tudjon itt élni, a többit meg fordíts fejlesztésre, modernizálásra, bővítésre. Szerintem ez a magyar kis- és középvállalkozó összetenni a két kezét, hogyha ilyen lehetőséget kapna a kormánytól, mint az egyébként tőkerős multik, akik aztán hova tovább, nagyon sok esetben ebből a pénzből nem is magyarokat foglalkoztatnak, hanem behozzák itt nekünk az ukrán meg a vietnámi vendégmunkásokat. És még egy példát engedjen meg, mert nem csak a multikról kell beszélni, vannak itt ám állami cégek is. A MOL, mint egy részben állami tulajdonban lévő vállalat, Dél-Borsodban, ahol én élek, ugye Borsod megyei vagyok, egészen elképesztő, hogy konténervárost épít, javarészt 2000 török vendégmunkás számára. Egy olyan megyében, ahol óriási a munkanélküliség, ahol óriási az elvándorlás, a magyar emberek alig várják, hogy végre hazatérhessenek a szülőföldjükre és dolgozzanak, és a MOL, mint a részben állami tulajdonban álló cég, egyébként több milliárdos állami támogatásból, hogy nem törököket foglalkoztat. Akkor most bevándorláspárti az Orbán kormány, vagy nem, mert ebből a példából mi azt látjuk, Tiszaújvárosba el kell menni, ott bicikliznek a törökök, hogy bevándorláspárti kormánya van.
Szabad munkaerővándorlást akkor ezek szerint önök megállítanak?
A bevándorlás nem érdeke Magyarországnak. Nekünk az elvándorlást kell megállítani, azt, hogy a magyar fiataljaink külföldön keressék a boldogulást. Nekik kell jövőképet kínálni Magyarországon, és kiszámíthatóságot. Ehhez megfelelő bérpolitikára, vagy megfelelő lakáspolitikára van szükség, mert az nem jár, hogyha valaki ma Magyarországon elvégzi az egyetemet, akkor azonnyomban 20 éves lakáshitelbe kell vernie magát, hogy egyáltalán lakni tudjon valahol. Tehát nem luxusról beszélünk, hogy valaki egy panellakást meg tudjon venni, 20 éves lakáshitellel kell, hogy induljon az élete, aztán persze gondolkozhat azon, hogy mondjuk egy kezdő tanári fizetésből, hogy a csodába fogja ezt a 20 éves lakáshitelt visszafizetni, hát úgy, hogy egyébként elmegy külföldre, és ott fog munkát vállalni.
Na, kanyarodtunk el, hogy egy európai minimálbért azt egy kis és középvállalkozó vajon milyen módon tud kigazdálkodni, mert ha a piac valószínűleg nem fogja megfizetni, ha a terméke meg a szolgáltatása annyival drágul. Kitől kéri ezt a pénzt?
Adó- és járulékcsökkentéssel. Én azt gondolom, hogy méltányolható lehet egy olyan adó- és járulékcsökkentési politikát folytatni, ahol elvárjuk a kis és középvállalkozótól, hogy a járulékcsökkentés mértékének legalább a kétharmadát fordítsa bérfejlesztésre, a maradék egyharmadot pedig tartsa meg magának, és építsen, fejleszten, modernizáljon belőle, de akár közvetlen pénzügyi támogatást is lehet nyújtani. Tehát, hogyha a multiknak lehet közvetlen pénzügyi támogatást nyújtani, akkor a magyar vállalkozónak is lehessen. A magyar jog mindenre lehetőséget adhat. Látjuk, hogy a Fidesz rendkívül kreatív, hogyha mondjuk az akciós Tesco-s élelmiszer beszolgáltatásáról van szó, akkor azon nyomban jogszabályt tud hozni a Fidesz, hogy még ebbe igencsak legatyásított magyar társadalomban azt is elérje, hogy az akciós terméket le kelljen venni a polcról, és ezt be kelljen szolgáltatni az államnak, mintha kommunizmusban élnénk.
Vannak-e a Jobbiknak, mint az együttműködésben résztvevő pártnak területei, amelyeknek a vezetésére, ha nem is igényt tart, de súlyt helyez arra, hogy abban nagyobb beleszólása legyen?
A szakpolitikai kérdésében mindenhol jelen vagyunk, tehát nélkülünk döntés nem születhet, és ugyanazt elmondhatja magáról minden együttműködésben résztvevő párt. Természetesen, miután kormányzásra készülünk, tehát nem csak a választások napjáig szól a küzdelmünk, hanem igazából onnantól kezdődik igazán, vannak elképzeléseink, hogy mely területekre tartanánk igényt, de hát ugye az ellenzék együttműködésnek az egyik legfőbb előnye az a fegyelmezettség kell, hogy legyen. Tehát ahogy más partner, úgy én sem a nyilvánosság előtt fogom elmondani azt, hogy mely tárcákra tartana igényt a Jobbik, ezt a háttértárgyalások során meg fogjuk tenni, illetve hát jussunk el oda, hogy Márki-Zay Péter vezetésével az új nemzeti egységkormány meg is tud alakulni.
Meg fogják tenni, vagy már elkezdték a tárgyalásokat? Nem tudom, mennyire sürgeti az idő ilyenkor decemberben egy jövő májusi választásra készülő politikai közösséget.
Ez most még folyamatban van, tehát én azt gondolom, hogy akkor lehet majd kormányzati struktúráról igazán beszélni, amikor maga a kormányprogram elkészül, tehát ezt véglegesítjük, fixáljuk, és ezt követően tudunk arról vitatkozni, hogy az adott programot milyen struktúrában tudjuk a leghatékonyabban megvalósítani. Ezért is fontos, hogy magáról a listállításról sem kell még beszélni, és minden ilyen kérdést el is fogok hárítani, hiszen nem emberekhez gyártunk programot, hanem a programhoz keresünk majd megfelelő embereket és megfelelő humán erőforrást. Először legyen meg a program, a még vitáspontokat zárjuk le, majd ezt követően lehet beszélni arról, hogy ezt a programot milyen emberállománya, milyen humán erőforrással tudjuk optimálisan megvalósítani.
Arról sem beszélgetnek még, hogy ugye mi közös miniszterelnök jelölt megvan, hogy kik lesznek azok a kulcsemberek, akik a program nyilvánosságra kerülése után azt majd képviselik is. Tehát árnyékkormány, igazságügyminiszter, egészségügyminiszter, márha lesz a struktúrában ilyen, tehát személyek, akikhez lehet kötni a programot.
Személyekről is van beszélgetés, nagyon sok név forog a tárgyalások során zárt ajtók mögött, és nagyon helyes, hogy ez zárt ajtók mögött történik, így is fog ez lenni még egészen addig, amíg nem jön el az a megfelelő idő, hogy nevekkel is előálljunk.
Azt mondta, hogy a listállításról nem fog semmit beszélni. Az elvekről sem lehet beszélni, például ilyenről, hogy aki egyéniben indul, az listán szerepelhet-e, és ha igen, akkor hol?
Ez minden pártnak a saját kompetenciája, tehát ezt a fajta autonómiát mindenkinek meg kell hagyni. Az adott pártok maguk fogják eldönteni azt, hogy milyen szempont alapján állítják össze a saját listájukat, és természetesen majd egy közös hatpárti Márki-Zay Péterrel kiegészülve hétszereplős játék lesz azt eldönteni, hogy maga a közös lista milyen elvek alapján fog majd összeállításra kerülni, de azt letisztáztuk, hogy először program, utána lista.
Márki-Zay Péternek lesz végül olyan pártja, ami a parlamentben önálló politikai entitásként fog működni, vagy nem lesz? Ennek hol tart a megállapodási sora?
Hát Márki-Zay Péter arra kapott felhatalmazást, hogy egy hatpárti sokaságot összehangoljon.
De azt mondja, hogy neki kell egy párt, mert annak van értelme.
Van hat párt. Hat párt megszervezte az előválasztást, ez a hat párt befogadta a civil jelölteket is, hál' Istennek. Ahogy mondtam, ez az összefogás legszebb példája. Az emberek amikor én járom az országot és beszélgetek velük, nem egy hetedik pártra vágynak. Nem még több pártot akarnak az emberek, hanem azt akarják, hogy a meglévő ellenzéki egység a lehető leghatékonyabb, lehető legegységesebb formában tudjon működni, mert csak így van esély legyőzni a Fidesz. Nem hetedik pártot akarnak, hanem egy egységes ellenzéket.
Mm. És ezt meg is mondták a közös miniszterelnök jelöltnek, hogy valószínűleg neki nem lesz önálló pártja egy következő parlamentben?
Vannak erről beszélgetések.
Ezt elfogadja Márki-Zay Péter, mint közös miniszterelnök jelölt? Mert a sajtóban, a nyilvánosságban csak az jelenik meg, hogy folyamatosan arról beszél, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a miniszterelnöknek legyen egy politikai háttere, akiről, hogyha a parlamentben beszél, hátranéz, csupa hozzá lojális támogató embert lát. Ön ezt sokkal jobban érti, mint én, mert országgyűlési képviselő.
De Márki-Zay Péter mögött 6 párt áll. Tehát szerintem ilyen erős felhatalmazása egy ellenzéki miniszterelnök jelöltnek sem lehet. Tehát Vona Gábor mögött 2018-ban csak a Jobbik állt. Márki-Zay Péter mögött 6 ellenzéki párt is ott van. Neki az a feladata, hogy jó karmesterként ezt a 6 párti sokasságot össze tudja hangolni, és egy olyan harmóniát tudjon teremteni az ellenzékből, ami aztán képes leváltani ezt a kormányt, és szabadságot, jólétet hozni Magyarország számára. Ez éppen elég nagy feladat szerintem a közös miniszterelnök jelölt számára, de a 6 párt támogatására mindenképpen számíthat. Ugye ő azt mondta, hogy neki azért kell kellene egy hetedik frakció, hogy a kiábrándult fideszes szavazókat meg tudja szólítani. Erre egyébként a 6 párti együttműködés is alkalmas, de ennél sokkal fontosabb, hogy a meglévő ellenzéki tábort egyben tartva a bizonytalanokat is az erő felé tudjuk gravitálni, és azt szeretném, hogyha ezt az erőt az egységes ellenzék képezné.
Látja bármekkora esélyét annak, hogy a közös miniszterelnök jelöltet, Márki-Zay Pétert még mielőtt elindulna a választás, lecserélik valakire, Márki-Zay Péter látja ennek esélyét, különben miért beszélne róla?
Ez egy jó kérdés, hogy miért beszél róla, mert nincs ilyen törekvés. Tehát én, aki azért eléggé ott vagyok a sűrűjében az ellenzék együttműködésnek, minden párt értekezleten ott vagyok, soha senkitől, még csak utalás szintjén sem hallottam olyan gondolatot, hogy itt miniszterelnök jelölt cserét kéne végrehajtani, butasság. Hát pontosan azért tartottunk előválasztást, hogy a választók mondják meg, hogy ki az az egy, aki hívhatja Orbán Viktort. Nekünk meg innentől kezdve egy feladatunk van, ennek az egy közös miniszterelnök jelöltnek a győzelmét elősegíteni, és ebben benne is vagyunk. Tehát itt lényegében egyedül Márki-Zay Péter beszél arról, hogy itt miniszterelnök jelölt cseréről van szó, ugye ő azt mondta, hogy aki ilyenről beszél, az a Fidesz győzelmét segíti, csak ő beszél róla.
De hogy kell ezt érteni? Önök hogy értik? Mert ezt kívülről egy kívülálló, egy laikus úgy érti, hogy Márki-Zay a miniszterelnök jelölt előre be akar fenyíteni mindenkit. Elnézést a kifejezésért. De önök hogy értik?
Nyilván Péter ugye kívülről érkezett az ellenzék együttműködés rendszerébe, és előfordult az, hogy aki kívülről érkezik, és nem hat párt együttműködésben szocializálódott, mint ahogy mi ezt tesszük 3 éve, ő neki még lehet, hogy vannak félelme, és úgy érzi, hogy néha még a háta mögé kell nézni. Szeretném minden is megnyugtatni, hogy nem kell a háta mögé nézni. Mi, akik mögötte állunk, egységesen azért dolgozunk, hogy az egységes ellenzék jövőre le tudja váltani a Fidesz. Ehhez pedig egy feladatunk van, a választói akaratot tudomásul véve, az előválasztás győzteseit miniszterelnök jelöltként és 106 képviselő jelöltként győzelemre segíteni.
Eleget tesznek bele a Jobbik részéről a közös miniszterelnök jelölt kampányra, mert Márki-Zay Péter szerint nem eleget, sokat, de nem eleget.
Hát nézze, tehát ugye volt ilyen fals információ, hogy a Jobbik éves szinten 2,7 milliárd forintból gazdálkodik. Nem tudom, hogy honnan vette Márki-Zay Péter ezt az információt, milyen számokat dobált. A Jobbik éves szinten 500 millió forintból gazdálkodik, és ráadásul még egy 1 milliárd forintos ázbüntetést is ki kellett nyögni. Ebben az évben került sor egyébként arra, hogy az ázbüntetésnek a végére pontot tudtunk tenni, és végre kifizettük ezt a méltatlan büntetést. Úgyhogy egyrészt az ÁSZ is húzta a Jobbikot az elmúlt időszakban. Ennek ellenére az előválasztás lebonyolításába 2-szer annyi összeggel szálltunk be, mint a többi párt. Pontosan azért, hogy a lehető legtöbb vidéki településen is megadjuk a lehetőséget az embereknek a voksoláshoz. Egyébként ez is kellett ahhoz, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt az emberek az előválasztáson. Majd ezt követően a közös kampányba is szám szerint mi tettük bele a legtöbb pénzt. Tehát azt gondolom, hogy a Jobbikon aztán biztos, hogy nem fog múlni Márki-Zay Péternek a győzelme. Én annyit kérek tőle, hogy most már kezdj el irányítani a hadsereget, mert a hadsereg itt van felsorakozott, arra várunk, hogy végre legyen egy karmester, aki összehangol bennünket, és valóban győzelemre viszi az ellenzéket.
Mennyi az az annyi? Olvastam ilyen számot, hogy 60 millió forint, ez nem tudom, ez magán személy zsebének sok, de egy pártnak, meg egy kampányban porszám.
Egy pártnak is sok, higgy el, akkor, amikor nekünk 29 választókörzetet meg kell nyerni. Tehát itt nem csak a közös kampányról kell beszélni, hogy mi beleteszünk, nem tudom, 60 millió forintot, hogy Márki-Zay Péter Győrtől Vásárosnaményig megnyeri a választást, de nekünk van 29 kőkemény választókörzet. Ezek nem budapesti választókörzetek, ahol elég elindulni, és aztán az ellenzéki szavazók be fogják húzni az egyéni mandátumot az ellenzéki képviselőjelölt neve mellé. itt vért és verítéket kell izzadni. Tehát ezek olyan körzetek, ahol nagyon sok kis település van, nagyon erős fideszes bázisa, erős feudális rendszerrel a polgármestereket nagyon fogják, a polgármesterek félelemből szállítatják az embereket a szavazó urnához, mert a végén ki fognak kapni a fideszes földesúrtól. Ahhoz, hogy ezeket a választókörzeteket meg tudjuk nyerni, pénz, paripa, fegyver, erő, energia, mindent bele kell tenni. Rajtunk fog múlni a kormányváltás. Tehát azt mondom, hogy a nagyvárosok az ellenzék szempontjából rendben vannak, de hogyha mi jobbikosok ezt a 29 körzetet nem tudjuk hozni jelentős részben, akkor elúszik a kormányváltás. Itt nagyjából rajtunk áll vagy bukhat minden, éppen ezért nekünk nem elég már Kizai Péter győzelmét elősegíteni, de a 29 jobbikos képviselőjelölt győzelmért is mindent meg kell tennünk, nem lesz olcsó küzdelem.
A mandátumok a törvény szerint tökéletesen egyenlőek a parlamentben. Ezt a mandátumok közötti idézőjeles értékkülönbséget a Jobbik a tárgyalásokon nyilvánvalóvá teszi? Tehát elmondják, hogy a nagyvárosok úgy látják, hogy rendben vannak, de ha önök nem hozzák a vidéket, akkor nem lesz itt semmi, nem úgy kormányváltás.
Ezt világossá tettük, és nyilván a választók is érezték, hogy ránk kell bízni a nehezét, mert ezeket a körzeteket vagy mi nyerjük meg, vagy senki nem tudja.
De ennek van valami ára?
Hát az ára az nyilván az, hogy nekünk talán többe fog kerülni majd ez a kampány, mint másnak, nem csak a ködös miniszterelnök jelölt vonatkozásában, hanem a csatatér körzetek miatt is. És hát rengeteg áldozatvállalást kell hozniuk maguknak az embereinek, a szimpatizásainak, aktivistáknak, taktársainak, akiknek le kell gyalogolniuk ezeket a körzeteket egyébként velem együtt. Tehát az én országjárásom azért nagyon nagy mértékben ezekre a csatatér körzetekre fog fókuszálni, hiszen a számok azt mutatták, hogy nekem itt vannak a szavazóim. Egy előválasztás nem nagyon tudtak elmenni a szavazóurnához, hiszen nagyon sok faluban, községben nem volt szavazási lehetőség, egész egyszerűen nem volt annyi pénz, hogy ott is legyen szavazóurna. De 2022-ben viszont ott is ki fog nyitni az óvoda, a bölcsőde, vagy éppen hol kell majd leadni a szavazatot, és ott az emberek el fognak tudni menni az urnához, de meg kell őket szólítani, el kell menni ezekre a helyekre, és bátorságot kell önteni az ott élőkbe, hogy nem kell félni, mert lehet, hogy holnap már végre egy szabad Magyarországon fogunk ébredni, és nem egy olyan országban, ahol az ember nem vállalhatja fel a véleményét, mert le torzió éri.
Az előválasztás után, mint hogyha megállt volna az ellenzéki kampány. Kívülről nézve mindenképpen, ahhoz képest, ami korábban volt, megállt. Belülről is megállt?
Nagyon sok háttérmunka zajlott, megalakult egy kampánytanács, amelynek az volt a feladata, és az a feladata most is, hogy összehangolja a kampánystratégiát, zajlott a háttérben a programalkotás. Tehát a munka nem állt meg, csak nem a látványos része került előtérbe, hogy itt azért senki nem várja azt, hogy itt megvan a siker biztos receptje. Tehát amit mi csinálunk, az azért is történelmi jelentőségű, mert előttünk még soha senki nem tette ezt meg. Előttünk még soha senki nem tette meg azt, hogy ilyen mértékű egységes ellenzéket teremtsen, akár ideológiailag is különböző pártokat közel hozva egymáshoz. De nincs meg az a recept, amit kihúznánk a fiókból, és pipálgatnánk, hogy milyen itineren kell végig menni, ami elvezet bennünket a sikerhez. Nekünk ezt menet közben kell megtapasztalni. 4 év múlva, akik majd utánunk jönnek, nekik már lehet, hogy könnyebb dolguk lesz, mert már meg tudjuk mutatni a siker receptjét. Remélem, hogy 22-ben egy sikeres receptről beszéltünk, de ezt most még nekünk meg kell alkotni, ami idő. Tudom, hogy időből nagyon kevés van, ezért is zajlik azért a politizálás is. Hát azért a Jobbik, miközben ugye lement az előválasztás, már elkezdett egy kampányt, hogy állítsuk meg a benzinár emelést. Minden létező parlamenti műfajt bevetettünk, petíciót indítottunk, tüntetést tartottunk Máté Szalkán, ami egy országos tüntetés sorozat lett volna, hogy a kormány végre lépjen és állítsa meg a fokozódó benzinár emelést. Végül a kormány, ha csak tessék lássék módon is, de 480 forinton befagyasztotta az üzemanyag árat. Tehát a politizálás közben zajlik nyilván, de meg kell alkotni azokat az együttműködési formákat is közben, amelyek nem látványosak, de a háttérben rendkívül sok munkát igényelnek.
De ez egy értelmes politizálás, az üzemanyag árakra ársapkát tenni, amikor azt már a szocializmusban megtanultuk, hogy az olaj árrobbanás az nem olyan jellegű, hogy egy ország határnál megálljon. Nem áll meg.
Hát ugye a Fidesz ennél sokkal radikálisabb lépéseket javasolt ellenzékből, tehát nem csak az üzemanyag árbefogyasztását követelték annak idején, hanem az áfa meg a jövedéki adó csökkentését is. Ez nem tudom, hogy Szijjártó Pétertől Orbán Viktoron keresztül Varga Mihályig nagyon sokan elmondták és követelték, Tálai Andrást is beleértve. Aztán most, hogy kormányon vannak, most hirtelen, hogy széttárják a kezüket, nem nagyon lehet mit csinálni. Persze igen, befogyasztották 480 forintos áron az üzemanyagot, úgyhogy közben azt mondták, hogy ezt fizessék ki a benzinkutak, az állam az nem fog a saját zsebébe nyúlni. Mi semmi más nem akartunk egyébként. egyébként, mint sem, hogy a Fidesz hallja meg saját magát, és csökkentse a jövedéki adót, vagy éppen az áfát. Szerintünk az egy jó javaslat volt, most kormánypártként kétharmaddal a hátuk mögött nem így gondolták, és azt mondták, hogy a kormánynak nem kell a zsebében nyúlni, ők nem hajlandóak se a 120 forintos jövedéki adóról lemondani, amivel ugye terhelik a benzin literét, se arra 27%-os áfáról, amit még a jövedéki adóra is kitesznek, tehát vagy kivetnek, egészen elképesztő, hogy olyan uzsorás kormánya van ennek az országnak, hogy még képesek az adót is megadóztatni.
De elég nagy karriert futott be az Egyesült Ellenzéknek egy úgynevezett belső közvéleménykutatása, ami nem volt ránézve kedvező. Itt elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy kiszivárogtatás, az is, hogy árulás, mindenféle. Ön szerint mi történt?
Ez nagyon jó kérdés egyébként, mert ez az a közvéleménykutatás, amit beleértve jó magamat, egyetlen egy ellenzéki pártelnök se látott. Tehát nem tudja, nagyon nehéz olyasmiről beszélni, amit soha nem láttunk, ami valahogy kiszivárgott a sajtóhoz. Azt tudjuk, hogy valamelyik kutatóintézet rendelte meg, de nyers adatok voltak, nem elemezték rendesen, és aztán egyszer csak kikerült a Fidesz médiához.
Márki-Zay Péter azt mondja, hogy tudja, került, hogy, az nem egy Fidesz
média. Kiszivárogtatta ki.
Bocsánat, nem Fidesz média. A Fidesz média csak átvette, ez a 444-en jelent meg, ha jól emlékszem először.
Szóval kiszivárogott a médiához, hogy kiszivárogtatta ki, nem tudom, ködös miniszterelnök jelölt úr elvileg tudja, de ezt...
Azt mondja, hogy ő nem mondja meg. Tudja, de nem mondja.
Én se tudom.
De ezt hogy kell érteni, amikor a közös miniszterelnök jelölt azt mondja, hogy kiszivárogtatta, tudja, csak nem mondja.
Engem most érdekel, hogyha tudja és nem mondja, csak akadályozza meg, hogy a jövőben ilyen ne történhessen meg, mert fals adatokról van szó, mondják ezt más közvéleménykutatók, és még egyszer mondom, mind a mai napig mi pártelnökök sem láttuk.
Milyen kampányra készülnek? Mikor indul a kampány látható része?
A kampány látható része lényegében már bizonyos értelemben most is zajlik, hiszen van egy népszavazási kezdeményezés Fudan Egyetem kapcsán, és az álláskeresési járadék megemelése kapcsán. Tehát az utcán jelenleg is ott vagyunk. Nyilván nagyon nehéz, hogy egy előválasztási megmérettetés után az aktivistáinak megint kint kell lenni az utcán, és ezt innen is köszönöm nekik, hogy megteszik ezt az áldozatvállalást. Azt gondolom, hogy a január, február, március 3 hónapja bőven elég lesz a magyar társadalomnak is a kampányból, tehát szerintem erre a 3 hónapra kell majd alapvetően fókuszálni. Látjuk, hogy a Fidesz az eszközökben már most sem válogat, hiszen óriási lejárató kampányokat indítottak, akár ellenem is az elmúlt időszakban. Épp az volt az ügyvédem, hogy egy újabb sajtópert nyertünk meg az egyik Bors által terjesztett lakásbérlős hazugság kapcsán. Tehát annyira szomorú egyébként, hogy a Fidesz központban kitalálnak valami hazugságot, ez végigfut a Fidesz médián, este a köztévében nézhetik az emberek, aztán eltelik egy-két hónap, és jönnek a helyreigazítások, hogy már megint hazudtunk. Ez annyira nem keresztény, annyira nem polgári, de annyira fideszes.
De például a Fudan és az álláskeresési támogatás ügyében kiírt aláírásgyűjtés alatt álló népszavazást az emberek össze fogják kötni az ellenzéki együttműködés politikai céljaival?
Mert együttműködésben van az ellenzék, vagy összhangban van az ellenzék politikai céljaival. Hát ki a csuda akarna Magyarországon egy kínai egyetemet 500 milliárdos kínai hitelből? Hol van itt nekünk az üzlet, hogy kínai vállalkozásokkal, kínai hitelből Kínának felépítünk Magyarországon egy egyetemet? Nehéz lenne megmagyarázni az embereknek, hogy ez miért jó nekünk. Nehéz lenne azt is megmagyarázni, hogy miért jó az, hogy valaki, hogyha elveszíti a munkahelyét, akkor 3 hónapig kap álláskeresési járadékot. Mi azt gondoljuk, hogy 9 hónap az a méltányos időszak, vagy időintervallum, ami alatt mindenkinek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy új munkahelyet találjon, de amikor válságról beszélünk, és azért nem mindenhol olyanok a munkalehetőségek, mi nem tudom, egy Győrben meg Budapesten, én Borsodban nagyon jól tudom, hogy milyen nehéz, főleg a kis településes vidéken munkát találni, ott igenis meg kell adni az embereknek azt a lehetőséget, hogy legyen kellő lélegzetvételük ahhoz, hogy munkahelyet találjanak.
Hipotetikus a kérdés most még, de mit szólna, hogyha Borsodban akarna valamelyik Audi egy multi szalagot telepíteni? Azt mondaná, hogy nem, mert ez egy multi, és itt szalagmunka van, vagy azt mondaná, hát persze.
Azt mondanánk nekik, hogy gyertek hozzánk Borsodban, kaptok minőségi munkaerőt, és nektek is az az érdeketek, hogy a minőségi munkaerőt megfizessétek, mert akkor tudjátok megőrizni. Ha nem tudjátok megfizetni a minőségi magyar munkaerőt, akkor lehet, hogy majd át kell költöznetek, nem tudom, Ukrajnába, vagy valahova távol keletre, de akkor az Európai Unió adta előnyöket nem fogjátok élvezni.
Egy nem munkaerő hiány van Magyarországon?
Van, ahol munkaerőhiány van, van, ahol pedig munkanélküliség van. Borsodban még mindig magas a munkanélküliség, ezért nem értem, hogy amikor van egy állami cég a MOL, az miért törököket alkalmaz. Persze értem, hogy neki valamiért előnyösebb, olcsó keleti vendégmunkásokat behozni Magyarországra, mint emelni a béreket, de hogyha egy részben állami tulajdonú cégről van szó, akkor nem csak a piaci szempontokat kellene figyelembe venni, hanem a szociálpolitikai szempontokat is, és emelni a béreket egy olyan vidéken, ahol nem csak a munkanélküliség magas, mint a szegénység is.
Részben állami, de tőzsdei cég is. A tulajdonosokra is figyelemmel kell lennie. Hogyan viszonyulnak az ilyen, például a tőzsdei cégekhez, ahol nem azt kell csinálni feltétlenül, amit az állam mond, hanem ami üzletileg sikeres, mert el kell vele számolni a tulajdonosnak.
Persze, de üzletileg szerintem az a sikeres, hogyha minőségi terméket akarunk gyártani, ahhoz minőségi munkaerőt kell alkalmazni. A minőségi munkaerőt akkor tudjuk megőrizni, hogyha megfizetjük. Nyugat-Európában ezt csinálják, ott megfizetik és imádják a magyar munkavállalókat, mert tudják, hogy tehetségesek, szorgalmasak, sokat és jól dolgoznak, de meg is becsülik őket. Vigyáznak a hangulatukra. Tehát amikor nekem a Miskolc ismerőseim telefonálnak Németországból, akkor azt mondják, hogy Péter, figyelj, jó keresünk, nincsen stressz, a főnök ügyel a közérzetünkre, ha jobb a közérzetünk, sokkal jobban teljesítünk, a tulajdonos soknak is sokkal jobban megéri az, hogyha jókedvű, megfizetett munkavállalókkal dolgoztatnak. Nálunk valahogy más irányba megy a politika, itt azt mondják, hogy agyon lehet dolgoztatni a magyart, ha még nem elég, akkor adunk nektek a rabszolgatörvényt is, akkor 400 órás túlmunkára is lehet kötelezni a magyar munkavállalókat, hát mindent megteszünk nektek, hogy nektek jó legyen, csak a magyar munkavállalónak nem jó. És ez a magyar munkavállaló fog elmenni, aztán majd jön helyére a román meg az ukrán, akire egyébként a tulajdonosok is panaszkodnak, hogy már nem úgy dolgoznak, nem olyan a munkakultúrájuk, mint egy magyarnak, de hát elfelejtették a magyar munkaerőt megbecsülni.
Ugye a kormánnyal együtt szavaztak a homoszexuális tartalmakkal is feldúsított gyermekvédelmi törvény ügyében. Ebből is lesz valószínűleg egy népszavazás. Itt milyen álláspontot foglalnak el?
Felesleges a népszavazás. Tehát a gyermekek nem váltó műtétjéről népszavazást tartani, hát fura, hogy Orbán Viktor ebben a kérdésben elbizonytalanodott. Tehát lehet, hogy a Kaleta botrány után, meg a Szájer botrány után ő már elbizonytalanodik ilyen alapvetésekben, de ki a csuda akar Magyarországon a gyerekeknek nem váltó műtétet? Azt hiszem, legutóbb Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője ismerte, hogy hát senki. Tehát amit senki nem akar, arról minek népszavazást tartani.
Támogató vagy ellenző álláspontra biztatják az ellenzéki összefogás híveit a Jobbik részéről?
Nézze, tehát senki, én se támogatom. Senki nem támogatja Magyarországon azt, hogy a gyerekeknek nem váltó műtéteket népszerűsítsenek, meg hajtsanak végre. Nincs erre társadalmi igény. A pedofiliát szigorúan kell büntetni. Tehát annak így ezt a törvényt azért szavazta meg a Jobbik, mert a pedofilokkal szemben kőkeményen fel kell lépni. Nekünk évek óta az volt a követelésünk, hogy a jelenleginél sokkal szigorúbban lépjenek fel azokkal az aberráltakkal szemben, akik gyermekeket bestelenítenek meg. Aztán a Fidesznek kellett egy kaletta botrány ahhoz, hogy valamit lépjen, és ezt a billogot, hogy ők a pedofilok mellett állnak, vagy őket éppen Perúból titokban hazareptetik, ezt lemossák magukról. Sajnálom, hogy ez kellett neki, de mindegy, nem érdekel. A lényeg az, hogy a pedofilokkal szemben most már szigorúbban lehet felépni, mint korábban, ezért kellett ezt a törvényt megszavazni.
Kettős állampolgárság és a határon túli magyarok szavazati jogában nagyon éles ellentét volt annak idején a DK meg a Jobbik között. Ez elsimult?
Én azt gondolom, hogy szerzett jogot elvenni nem lehet. Ez még egy olyan kérdés, ahol még vannak viták. Éppen ezért itt még egységes összeellenzéki álláspontot nem tudok mondani. Az én álláspontom, a Jobbik álláspontja az, hogy a szavazati jogot meg kell reformálni. Szerintem a határon túli magyaroknak sem az az érdeke, hogy magyarországi pártlistánkra adják le a voksukat. Ugye jelenleg mondjuk egy székely leadhatja a voksát a Jobbik listájára, vagy összeellenzéki listára, majd leadhatja a voksát a Fidesz KDNP listájára is, és előfordult, hogy mondjuk a Fidesz leadott szavazatával egy székely listáról bejuttatja, nem tudom, Farkas Flóriánt a parlamentbe. Farkas Flórián, aki talán egyszer se szólalt fel, nem tudom, évek óta a parlamentben, fogja képviselni a határon túli magyarságot, de hogy fogja? Ő a Fideszt fogja képviselni. Én azt szeretném, hogyha a határon túli magyarok nem a magyarországi pártok hangját erősítenék fel a magyar parlamentben, hanem a saját hangjukat. Tehát mondjuk egy székely a saját közösségéből küldjön egy szószólót a magyar parlamentbe, aki aztán elmondhatja, véleményezheti a törvényjavaslatokat, elmondhatja, hogy egy adott törvény milyen hatást gyakorolhat a határon túl élő nemzettestvéreink életére.
Ezt mondja, szószóló, ugye az nem szavaz.
Ez még egy vita kérdése lehet, hogy szavazhat vagy nem szavazhat, de az fontos, hogy a saját közösségét képviselje az adott politikus, és ne a Fideszt, vagy akár ne is a Jobbikat. Nem magyarországi pártokat erősítsenek a határon túli magyarok, hanem saját magukat.
De a határon túli magyarok ügyében nem a magyar parlamentben ülő pártok döntenek? Tehát nincs semmi logika abban, hogy pártokra szavazzanak?
Ha a határon túli magyarokat képviselni mondjuk a Fidesz, akkor mondjuk az autonómia kérdését naponta harsodná, hogy miért fontos az, hogy a határon túli magyarok önrendelkezési jogát ki tudjuk vívni. Csak a Fidesznek nem ez az érdeke. A Fidesznek mindig az az ellensége, aki önálló gondolkodásra, önrendelkezésre képes. Aki képes önrendelkezni, aki mondjuk anyagilag szabad, az nem függ a kormánytól. Ezért teszi azt a Fidesz, hogy mondjuk Magyarországon leépítette a középosztályt, hiszen aki anyagilag kiszolgáltatott helyzetben van, na őt könnyű majd befolyásolni a választások előtt. Én azt gondolom, hogy az önrendelkezést kell megteremteni a társadalmi szinten is, meg a magyarság szintjén is, éljenek határon innen vagy túl.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Jaka Péter, a Jobbik elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.